Műsorunkban szeretnénk bemutatni az építészmérnököt és az építési vállalkozót, mint foglalkozásokat.
Itt lakom, látod, ez az a ház. Kevés a luxus, szolid a kényelem.
Ebben segítségünkre lesz Vánca László építészmérnök.
Hát szerintem a legnagyobb akadály az a társadalom. Tehát az, hogy egy ennyire vak és ennyire igénytelen, meg ennyire kapkodó, ennyire elszegényedett társadalomban élünk, az szerintem egy építésznek egy őrületes akadály.
Itt minden úgy van még, ahogy itt marad.
Vánca Márk, egyetemi hallgató.
Igazából már azt lehet mondani, hogy a 90-es évek közepe óta uralkodik egyfajta minimalizmus. Ez minden szinten a tárgykultúrában is lemérhető. Az építészetben is ez olyan elemekkel jár, mint például a látszóbeton, meg acél, nagymértű üvegtáblák használata.
És egy magát megnevezni nem kívánó építési vállalkozó, akinek kérésére hangját eltorzítottuk.
Nem nincs rajta túl nagy nyereség, legalábbis kis projekteknél. Én nem vettem részt soha, nagyobb projektekben mindig megmaradtam ilyen kisebb beruházások szintjén. És hát néha rákényszerültem arra, hogy ne az egyenes utat járjam.
Melyik egyetemre járt?
Budapesti Műszaki Egyetemre, középület tervezési tanszéken végeztem tervezői szakon. Török Ferenc, most már azóta Kossuth-díjas építész volt a mesterem, és mellette meg külön jártunk még János György építészhez, aki szerintem a 20. század legnagyobb magyar építésze volt.
És hogyan került erre a pályára?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Tulajdonképpen magam sem tudom, a másodikos gimnazista koromtól olyan egyértelmű volt, hogy ezt szeretném csinálni, de nagyon nehezen tudnék egy ilyen meghatározó élményt, hogy attól a naptól és attól a pillanattól gondoltam, hogy építésznek kéne, mert ez egy szépen lassan kialakult, és utána nem is volt kérdés, hogy mit csináljak.
A családban volt más építész, vagy hasonlóval foglalkozó ember?
Képzőművész volt a családban, építész nem, bútortervező volt, belső építész volt, festő volt, fotoművész volt, de egy építész nem volt.
Márk, hol tanulsz?
Én a Budapesti Műszaki Egyetem építészkarán tanulok.
Hányad éves vagy?
Másod.
Hogyan kerültél erre a pályára?
Hát igazából még nem vagyok nagyon a pályán, tehát most még csak tanulom a szakmát, de 10-11-es koromban határoztam el, hogy az építészkarra fogok jönni. Hát több hatás is ért engem egyrészt nagybátyám részéről, aki építész. Másrészt mindig is így szerettem az építészet történetet, meg a régi épületeket, és aztán elkezdtek érdekelni az újak is, és így aztán kialakult ez az építészet iránti érdeklődésem.
Nehéz az egyetem?
Hát sokat kell nagyon rajzolni, szinte egy ilyen nappal van valami munka, amit rajzolgatni kell, hogyha meg nem, akkor meg zéhák vannak dögével, úgyhogy igen, szerintem elég nehéz.
Elismert tanárok oktatnak?
Hát igen, igen, lehet azt mondani, hogy most így a másodévtől kezdve így egyre jobb tanárok keze alá kerülünk, hát főleg így a tervezési tantárgyból, így a középület tervezésből itt Magyarország egyik legjobb ilyen építésze oktatta, Keller Ferenc. Hát ő például tényleg nagyon jó. De amúgy is több tanár van, aki így híres és tényleg jó.
Felsorolna néhányat legismertebb munkái közül?
Hát, hogy melyik a legismertebb, azt nagyon nehezen tudnám én innen megmondani, de amiket a legjobban szeretek, a Köves Káron a festőiskola, ami sajnos én Art School néven vált ismeretessé, amit nagyon szeretek, a Kopaszigáton a hajóállomás, amit Szécsi Zoltán barátommal közösen terveztünk, Dunakeszin van egy dupla pavilon, ami egy ilyen izgalmasabb épület, ami azt hiszem, hogy eléggé közismert. Fehérváron a polgárházak, a Beregszászi úti lakópark, az egy olyan 10-12 évvel ezelőtt készült el, a Muhi emlékpark, ahol Vadász György Kossuth-díjas építésznek és Kis Sándor Kossuth-díjas szobrázó művésznek lehettem még, mint pályakezdőtársa. Tulajdonképpen röviden azt hiszem, ezeket tudnám most így felsorolni.
És melyikre a legbüszkebb?
Hát a legjobban talán a Dunakeszit szeretem. Az volt az első olyan önálló munkám, amit én belső építészeti szintig gyakorlatilag a székek kivételével mindent megtervezhettem. És én úgy gondolom, hogy az volt egy ilyen választóvíz, az volt az első olyan önálló munkám, amikor a Vadász stúdióból eljöttem, önállósítottam magamat, és az első olyan megbízásom, amit úgy érzem, hogy jó minőségben sikerült is megépíteni.
Főleg kisebb építkezéseket csináltam, családi házakat igen, egy-két benzinkutat, meg egy kisebb fajta lakóparkot, de ez nem teljesen egyedül.
Melyik a kedvenc városa építészeti és városképi szempontból?
Hát tudnék néhányat mondani. Firenzét nagyon szeretem, Szijénát nagyon szeretem, Rómát nagyon szeretem, Párizst, Bécset is szeretem. Tudom, Budapestnek ez a századfordulóig épült része az is egy döbbenetes minőségű ügy. Talán ezek.
Róma és Párizs, ezt így nem tudom eldönteni, melyik kettő közül így modern építészet szempontjából Párizs, de különben meg Róma.
Honnan értesülsz a legújabb építészeti dolgokról? Van valami folyóirat?
Például van egy internetes lap, az építészforum.hu, az minden építész onnan szokta napi eseményeket megtudni, és egyébként meg jár a könyvtárba is, meg néha szoktam el ilyen nemzetközi folyóiratokat, és onnan értesülök a dolgokról.
Melyik város szeretnéd megnézni, ha bármelyik várost megnézhetnéd?
Valószínűleg most New Yorkba mennék el legszívesebben. Nagyon érdekelne, hogy felhőkarcolók világa milyen lehet.
Valaki Párizsban jár, akkor mit nézzen meg mindenféleképpen építészeti szempontból?
Hát, hogyha most egyetemes építészetre gondolok, tehát nem csak a modern korra, akkor szerintem a Notre Dame-ot mindenképp meg kell nézni. Modernből pedig a Jean Nouvel nevezetű francia építésznek vannak nagyon jó épületei, például az Arab Világ Intézete, ami egy nagyon híres épület, ilyen mozgó prizmákkal rendelkezik, amik így megszűrik a fényt. És szintén neki van a Szajna partján egy új múzeum, egy ilyen etnográfiai múzeum, ami nagyon érdekes lett, azon pedig egy ilyen élő zöld növényhomlokzat van. Hát és persze ott van a nagy klasszikus, ez a Pompidou központ, amit még a 70-es évek elején terveztek, és ez a high-tech építészetnek az égkövévé vált.
Van kedvenc épülete?
Több nagyon kedves építészem van, talán aki a legközelebb áll a szívemhez, az Le Corbusier. A villáit nagyon kedvelem, a belső elrendezésük miatt, az arányrendszerük miatt. Olyan dolog egy ilyen Corbusier villában sétálgat, mint az ember ilyen népmesét olvasna. Ilyen mesebeli figurának tartom, és ami számomra építésznek ez egy fokkal talán még érdekesebbé is teszi ezeket a sétákat, hogy pontosan tudom, hogy a semmiből nőtt ki. Tehát annak a fajta építészetnek, amit ő létrehozott, nem volt konkrét előképe. És olyan hatással volt a világ építészeire, hogy azt gondolom, hogy most már mondhatjuk azt, hogy lassan 100 éve, tehát 80 éve rágjuk ezt a csontot, és gyakorlatilag nap mint nap előkerülnek az ő igazságai, az ő szerkesztési elvei, az ő anyaghasználatai, az ő furcsa arányrendszerei, a kibillenései, és nem tudunk tőle szabadulni. Úgyhogy most nem akarok én más általam nagyra tartott építészeket megsérteni, de hogyha egy embert kell említeni, akkor azt hiszem, hogy én Corbusiernél maradnék.
Különböző korokból különböző épületek a kedvenceim, hát így ókorból egyértelműen a római Pantheon, amit nagyon szeretek. Hát a reneszánszból Filippo Brunelleschi építészete, főleg a firenzei kupola, a firenzei dom kupolája, amit nagyon szeretek. Hát az újkorból pedig Le Corbusier építészetét szeretem, ott Villa Savoyt és a Ronchampi kápolnát.
Meg tudnám mondani, hogy miért nem vállalja nevét és hangját ebben az interjúban?
Igen, vannak rosszakarúim, akik nem szeretném, hogy bármilyen formában is információt szerezzenek rólam, ezért nem szeretném, hogy kitudódjon a nevem és a kilétem.
Köszönöm. És miért vannak egy építési vállalkozónak rossz akarói?
Ez egy olyan szakma, legalábbis az a részt, amit én csináltam, ahol elég nagy a versengés, és sajnálatos módon én nem tudtam jó kapcsolatokat kiépíteni, ezért támadtak is a nagyobb nézeteltérése. De igazából főleg a hatósággal.
Milyen fajta nézeteltérései támadhatnak a hatósággal egy építési vállalkozónak?
Az adóügyek elég nehezek, nehézkesek, és ha valaki nagyon tisztességesen meg akarja ezt fizetni, akkor ez a jó munkák ellenek, és nem nincs rajta túl nagy nyereség. Legalábbis kis projekteknél. Én nem vettem részt soha nagyobb projektekben, mindig megmaradtam ilyen kisebb beruházások szintjén, és hát néha rákényszerültem arra, hogy ne az egyenes utak járjam. Továbbá ugye a fekete munka visszaszorítására is most elég heves intézkedéseket hoztak, és jó pár építési vállalkozónak van most félnivalója, mert ugye olcsó munkaerő reményében meg a juttatások miatt nem jelentettük be mindig a munkaerőt, és ez egy igen veszélyes játékká vált, amit nem nagyon lehet most már űzni.
Értem. Ön egyébként tagja az EVOSZ-nak, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének?
Igen, tagja voltam egy ideig. Úgy gondoltam, hogy egyszerűbb érvényesülni. Volt, amiben előnyt jelentett, volt, amiben nem. Úgy gondoltam, hogy inkább a magam útját járom, úgyhogy kiléptem.
Mi inspirálja a munkájában terveknél?
Szerintem egy rettentő egyszerű dologról van szó, hogy megépíteni valamit, létrehozni valamit a semmiből, ez egy ilyen ősi vágya az embernek. És biztos, hogy ez a leghátsó mozgató rugója ennek a dolognak, és aztán onnantól kezdve, hogy ezt mennyire kifinomultan, milyen minőségben, milyen színvonalon tudja az ember végigvinni, ez már egy több szereplős játék. Tehát végül is az építészet, egy építészeti alkotás az mindig egy társadalmi felkérésre születik meg, mi építészek ebbe egyetlen egy szereplők vagyunk. És gyakorlatilag mi mindig egy külső felkérésre, és egy nagyobb épület esetében meg egy társadalmi felkérésre dolgozunk. Az, hogy tárgyakat szeretnénk létrehozni, az valószínűleg egy nagyon erős inspiráció. És végül is ez lenne a célja az első vonaltól kezdve az épület átadásáig mindennek, amit mi ezen közben megteszünk a tárgy érdekében.
Mindenek előtt valami szép épület létrehozás, ami megfelel az emberek igényeinek, maximálisan kielégíti a követelményeiket, és esztétikai szempontból is magas szintet képvisel, és illeszkedik a környezetéhez.
És melyik építészeti stílus áll hozzád a legközelebb?
Hát, tudjam, azt mondtam, hogy szeretem Le Corbusiert, lehet azt mondani, hogy ez a minimalista stílus ez engem is megfogott. Én szeretem ezeket a svájci minimalista építészeket is, akik egyszerű eszközökkel, egyszerű anyagokkal szép arányú és jó formájú házakat hoznak létre, jó tájolással és hát szép helyszínnel. Én szerintem ez egy nagyon fontos dolog az építészet lényegére törekedni mindig is.
Milyen lehetőségeik vannak itthon a fiatal építészeknek?
Szerintem a tehetségesek, és alázatosan és kitartóan tudnak és akarnak is dolgozni, akkor itt van munka. Tehát talán pont a beszélgetés elején szóba került ez a társadalmi közeg. Én azt gondolom, hogy talán ez egy hihetetlen feladat ezt megváltoztatni, és egy-egy jó épülettel én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon komoly eredményeket lehet elérni e tekintetben. Tennivaló van, vannak nagyon jó irodák, ahol nagyon sok segítségre vagy segítőkézre van szükség, tehát hogyha valaki jól elvégzi az életet, akkor biztos, hogy bekerül egy jó irodába. És onnantól kezdve meg szerintem itt Magyarországon szabad a pálya. Tehát itt annyi teendő van, hogy az valami ijesztő.
Hát egyre több a lehetőség így külföldön is, hát nagyon sok ösztöndíj van, így az egyetemen is hirdetik őket így hát Angliába, Franciaországba, meg egészen ilyen déli országokba is, ilyen Spanyolországba is lehet menni, meg egyetem közben is ilyen Erasmusszal. Hát hallottam olyanról is, aki Erasmusszal kiment, és aztán így kimaradt ott egy ilyen építészirodánál, tehát tényleg abszolút bővek, és nyílt az egész dolog, mindenfelé lehet menni most már.
Szerinted könnyű lesz érvényesülni?
Ezt nem lehet így előre megmondani, de szerintem építészre mindig is van igény Magyarországon, de az építészek nagyon nagy hát nívószintbeli különbség van, tehát hogy hát ilyen tényleg jó építészből szerintem elég kevés van. Végülis azért nem lesz könnyű szerintem érvényesülni, mert a piac meg viszont egyre inkább ilyen nemzetközi lesz, tehát nagyon sok építész dolgozik külföldön is, és sok külföld dolgozik Magyarországon is, tehát szerintem egyre nagyobb és egyre tágabb a szakma ilyen szempontból.
És te itthon szeretnél dolgozni, vagy külföldön?
Én úgy tervezem, hogy néhány évet azért dolgoznék külföldön is, de véglegesen szerintem itthon szeretnék dolgozni. Ezt még meglátjuk.
Ha van gyermeke, szeretné, hogy ezt a pályát válassza később?
Csak akkor, hogyha nagyon tehetségesnek látszik ebben, de én úgy gondolom, hogy nagyon törtetős pályai kitartás kell hozzá, és nem mindenkinek való ez. Jobban szeretném, hogy gyermekemnek biztosabb jövője lenne egy biztos keresettel, mert ez azért néha elég ingatag és kiszámíthatatlan piac.
És mivel fog foglalkozni, hogyha abba hagyja a jelenlegi munkáját?
Szeretnék azért az építőiparban maradni valahol. Nem tudom, erről nem is szeretnék igazából beszélni, hogy milyen terveim vannak, mert ki tudja, ki hallgatja ezt a műsort.
Ha bármilyen épületet tervezhetne és elkészíthetne, akkor mi lenne az? Milyen fajta épület lenne?
Hát én azt hiszem valami biztos lakóépület. Hát egy ilyen jó összetett nagy testű társasházat a szívesen. Kétszintes lakásokkal. Ha középületet kéne építenem, egy városháza, vagy egy koncertterem, azt hiszem, hogy ezek azért úgy érdekesek. Én remélem, hogy eljön. Hát én most ugye pont ott tartok, hogy úgy érzem, hogy úgy dölögetnek azért a falak, de azért nem dőltek le a falak előlünk. Tehát nekem még azért egy olyan 5-6 év biztos, mire eljutok oda, hogy ilyen komolyabb állami megbízásaink legyenek. Nem panaszkodom, van mit csinálunk, építünk folyamatosan, de mindig azt érzi az ember, hogy nagyobb házakra is képes lenne, de nem kérik föl rá. Én meg itthon magamnak, hát hiába rajzolgatok, az attól nem történik mégsem.
Ha bármilyen épületet tervezhetnél most, akkor mi lenne az?
Semmiképp sem valami nagy méretű épület, mert úgy gondolom, hogy nincs meg hozzá egyenlőre az építészeti tudásom, ami ehhez szükséges, meg műszaki tudás is. Például, amit most középület tervezésből tervezek, az egy ilyen eléggé szabad funkciójú, ilyen kávézó, kiülőszerű épület, ami szerintem nagyon jó, mert nem olyan nehéz funkcióval egy szép épületet lehet létrehozni, és nagy benne az élvezet, amikor csinálja az ember. Tehát szerintem valami ilyesmi irányt meggondolva, valami pavilon építészetre, ami is jól jönne.
Milyen készségek, képességek fontosak, hogy meglegyenek egy építészben?
Hát szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy szép, egy jó esztétikai érzéke. De nagyon fontos az is, hogy műszaki érzéke is legyen, tehát hogy ne csak olyan terveket tegyen le az asztalra, amik úgymond ilyen lila felhőben úsznak, hanem meg is lehet őket valósítani. Hát az fontos, hogy legyen szervező tehetsége, mert mondjuk egy irodában az nagyon, hát nagyon sok aktakukat munkával is jár, sajnos azt kell, hogy mondjam. úgy tudom, legalábbis így építész ismerőseimtől, a nagybátyám is erről számolt be nekem. És hát szerintem azért, hogy az építészet történetet is ismerni kell, és mindenképpen így általában a világ felé nyitottnak kell lennie egy építésznek. És meg kell éreznie a helynek a különlegességeit, meg különböző népességek különlegességeit, akiknek épít.
Mi a legnehezebb tantárgy, vagy mi volt a legnehezebb tantárgy az egyetemen?
Hát talán az ábrázoló geometria az első fél évben. Ott hát 3 darab A2-es tussal rajzolt rajzot kellett beadnunk, és nagyon csak úgy lehetett javítani, hogyha így pengésztük ilyen nagyon, nagyon éles késsel, hogy ne szakadjon át a papír. És hát azok, hogy ilyen fejenként 40-50 óra volt mindegyik rajz, és nagyon macerás szerkesztések térben, meg síkban is, úgyhogy örülök, hogy túl vagyok rajta.
És te melyik tárgyat szeretted a legjobban, vagy szereted a legjobban?
Hát szerintem, hogyha jól megy, akkor a tervezés az, ami a legjobban inspirálja az embert, mert ott jönnek elő a leginkább a saját gondolatai. De szerintem nagyon jó még az építészet történet is, meg a rajz is. És szerintem ez a kettő még.
Az L38 terve az hogyan született?
Elég hosszú előélete van, mert mi szárazföldön szerettünk volna egy alternatív kultúrházat építeni. Már előtte éveken keresztül a Bahiának voltam belső építésze, és ennek az A38 ötletgazdája Bognár Attila a Bahia üzletláncnak a vezetője volt, és sok-sok pincét, meg ilyen alaksori épületet terveztünk meg koncertteremnek, de mindig ellehetetlenült a dolog, mert annyira drágák voltak az ingatlanok, hogy egyszerűen nem volt rá mód, hogy belefogjunk, és akkor született az ötlet, hogy mi lenne, ha kiraknánk a Dunára egy hajóra. És aztán ilyen európai szabványhajókkal kísérleteztünk, de azoknak itt a Duna-Rajna-Majna csatornán szabványosított zsilip szélesség miatt nagyon kicsi volt a fesztávolsága, csak ugyanúgy, mint a vasútnál is a nyomtáv kelet felé szélesedik, akkor jöttünk rá, hogy ugyanígy a zsilipkapuk is kelet fele szélesebbek, és Ukrajnába találtuk ezt az A38, Artemovsk 38 gyártmányú hajót, ami a szerb háborúk miatt tönkrement vállalkozónak a tulajdonában volt, és ilyen ócskavasárban megvettük, és ebbe terveztük bele ezt a koncerttermet, éttermet és bárokat.
És mennyi része eredeti a hajónak? Mi maradt meg az eredeti alapanyagból?
Hát gyakorlatilag a hajónak a külső héja eredeti, a hátsó felépítménye eredeti, a legfelső szint kivételével. Maga a tartószerkezete az teljesen új lett, mert azáltal, hogy a hajónak a gyomrába besülyeztetük a koncerttermet, az egész héjszerkezetét át kellett tervezni. Ez egy ilyen ömlesztett árut szállító uszály volt. És nem volt semmiféle felépítménye. Tehát gyakorlatilag az alépítmény és a hátsó fedélzeti felépítmény eredeti, és minden más, mint egy rakomány, az már ami mi általunk került rá, illetve bele.
Mit kell szem előtt tartani, hogyha tervez valamit?
Gyakorlatilag minden feladat más, mert most teszem azt, egy lakóépületről beszélgetünk, akkor egyszer ugye figyelembe kell venni a határozott beruházói szándékot. Családi háznál ez egy egészen konkrét program lehet, hogy egy piaci értékesítésre készülő társasháznál meg valamilyen általános igényszint, amit az elején megfogalmaz az ember. Hát a hely szellemét, amit már egy lerágott csont, az természetesen az ember kiindulásképpen figyelembe veszi, és hát a környezeti kötöttségeket, adottságokat, meg hát az építési szabvány által meghatározott dolgokat.
Milyen a mezőny az egyetemen?
Szerintem azért így nagy erős a verseny, főleg azért van, mert nagyon gyorsan ki lehet hullani, tehát hogy úgy van megcsinálva az egész egyetem, hogy ilyen kiszórós rendszerű, tehát direkt sok embert felvesznek, és például elsőjében is így szerintem szinte az 50% bukott valamiből, úgyhogy nagyon-nagyon teperős. Amúgy meg így tervezésnél lehet leginkább leszűrni, hogy ki az, aki így tehetséges. Az én csoportomban szerintem azért ilyen 4-5 ember van, aki tényleg ügyes.
És modelleket is kell csinálni a tervekről, vagy csak terveket?
Persze, modelleket is. Hát szinte minden órára kell, hát ilyen konzultáláshoz is kell csinálnom makettet. Hát ez így változott, például így ezt nagybátyám találtam, ilyen állok, ez még nem nagyon volt így. Ez most így afelé halad a világ, hogy így szinte mindenhova kell makett, minden órára.
És ezt egyedül kell, vagy csoportban általában?
Hát szinte mindig egyedül. Hát egyszer van egy évben egy ilyen alkotóhét nevezetű hét áprilisban, amikor ilyen kisebb csoportokban dolgozunk egy közös feladaton, amit így a tanszékek kiosztanak nekünk. Az mindig jó poén szokott lenni.
Szokott azon gondolkodni, hogy mit változtatna esetleg korábbi munkáin? Mit javítana, vagy csinálna máshogy, hogy a mai fejjel kellene azt megoldani?
Én ebben elég furcsán viselkedek, mert én valahogy úgy érzem, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy egy épületem elkészült, onnantól kezdve nincs magyarázat, és nincsenek felmentések. Tehát ha valamit akkor ott nem tudtál végigvinni, teljesen mindegy, hogy kinek a hibájába, a saját hibádból, a kivitelező hanyagságából, a beruházónak az igénytelenségéből fakad ez, vagy egy egészen más dolognak köszönhető. Én úgy érzem mindig, hogy addig van nekem ebben szerepem, és amikor ez a történet lezárul, és gyakorlatilag mi kiszorulunk a telekről, akkor én már lezártnak tekintem a történetet, és visszafelé azon már nem szoktam gondolkodni, hogy mit csinálnék másképp. Az természetesen az megmarad az ember, melyik ház az, ami kedves számára, és melyik ház az, amit megőriz a lelkében, és melyik ház az, amelyikre nem szívesen emlékszik. Mert nagyon sokszor nem a mi hibánkból nem történik meg a dolog. Tehát, hogyha én azt tudom, hogy mindent megtettem a történet sikere érdekében, és az nem úgy lett, ahogy lehetett volna, azok alapján, amit mi elképzeltünk, akkor azért az ember fölmenti magát. És vannak olyan házak, amihez vissza sem megyek. És van nagyon sok, ahova mai napig visszajáró vendég vagyok, és 10-12 évvel ezelőtt beköltözött családokkal mai napig jó barátságot ápolunk. Elég színes a skála. És a két vélet között minden megtalálható. Azon azért nem szoktam gondolkodni, hogy mi lett volna, hogyha másképp, mert egyébként bele is őrülne az ember, mert azért azt tudomásul kell venni, hogy amit megépítesz, az egy a lehetségesek közül. És ez egy rettenetesen nehéz ügy. Adott esetben még nyomasztó is lehet. De mindig el kell tudnod dönteni, hogy melyik úton mész, és az, hogy te adott pillanatban, adott konstellációban hogyan döntesz, és miért pont arra mentél, azt én utólag már nem nagyon szoktam felülírni. De mindenképpen ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy a lehetségesek közül. Már a terv szintjén is, hát még ami megvalósul.
Mik akadályozzák leginkább egy építész munkáját, és mik korlátozzák leginkább a szabadságát a tervezés során?
Hát szerintem a legnagyobb akadály az a társadalom. Tehát az, hogy egy ennyire vak, és ennyire igénytelen, meg ennyire kapkodó, ennyire elszegényedett társadalomban élünk, az szerintem egy építésznek egy őrületes akadály. Valamelyik előző kérdésedre mondtam már, hogy mi tulajdonképpen mindig társadalmi felkérésre dolgozunk. Mondhatnám én ezt egy családi házra is, de hát egy középületnél ez még sokkal egyértelműbb. És az, hogy egy társadalom mit hív létre, és milyen minőséget vár el, itt az első lépés az építésztől, aztán utána tovább mehetnék a kivitelezőtől kezdve a beruházóig, az egy nagyon fontos tényező, és jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy Magyarországon ez egy hihetetlen akadály. Tehát ezen átrágni magadat, ez szinte lehetetlen. Ezért is van az, hogy leginkább ilyen kisebb léptékű épületeknél tudja az ember azt a minőséget produkálni, amire egyébként alkalmas lenne nagyokban is. De a nagy épületeket már rettenetesen átmossa ez a társadalmi közeg, ami elől egyszerűen nem tudsz elmenekülni. A társadalom bírálatában, vagy mellett még azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy azért van egy és egy egyre erősebb értő réteg van a társadalomban, aki fogékony, az igényes, és ott esetben modern építészet. De tulajdonképpen én most nem akarok stílusokról beszélni, maradjunk abban, hogy igényes tárgykultúra tekintetében, és ezeknek köszönhetően azért vannak nagyon komoly produkciók a magyar építészetben. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy a fölöttem lévő generáció 10 legjobb építésze azért milyen színvonalon tud ma építeni, illetve produkálni, az azért elég meggyőző. De ez nem határozza meg az összképet. Tehát itt a probléma az, hogy az átlagépítész és az átlagember nem képzett, illetve nem elég igényes. A finn csoda, ami a 70-es években az egész építész társadalom Finnországot bújta, az pontosan annak az volt a titka, hogy rengeteg jó középszerű építész volt, ezt most idézőjelben mondom, több száz nagyon jó építésze volt Finnországnak, és a társadalom meg vágyott ezekre a tárgyakra. És ugyanúgy egy-két zseni volt, mint bárhol a világon, de nem azok a kivételes tehetségek határozzák meg az összképet, hanem a közkatonák. És azt hiszem, hogy ez hiányzik Magyarországon. Egyébként mindkét oldalon, tehát én azt hiszem, hogy az építészekre is elmondható az, hogy ebben a közegben persze, hogy ellomposodik ez a társaság is. Tehát nagyon nehéz megmaradni.
És ez mennyire anyagi okokra vezethető vissza, hogy mikor az embereknek több pénzük lenne, akkor vágynának inkább az egyedibb dolgokra?
Én azt hiszem, hogy nem ez az elsődleges probléma. Nem hiszem, mert ha anyagi problémáról beszélnénk, akkor ha most megnézed azt, hogy 100 millió forintból milyen minőségű villákat építenek emberek, ugyanabból a 100 millióból nagyon komoly épületeket lehetne létrehozni. Tehát én nem hiszem, hogy az itt a pénz hiányzik. És lehet, hogy relatív kevesebb pénzből, mint mondjuk tőlünk nyugatra építenek meg egy családi házat. Éppen ez a bosszantó, hogy a szegénység ellenére nem hoz létre semmit. Tehát kevés pénze van, és semmit nem hoz belőle létre. Ahelyett, hogy abból a kevésből létrehozna valami tartós értéket, és már egyel tovább lehetne lépni. Hát gyakorlatilag közelebb áll, ha most itt a családi ház építészetről beszélünk, a megépült házak 95%-a a környezetszennyezéshez, mint az építészethez. És benne van az anyag, benne van a munka, ugyanannyi csővezeték van benne, ugyanannyi csaptelep van benne, ugyanannyi tégla van benne, ugyanannyi cserép van rajta. Tehát nagyon, szerintem a szellem hiányzik a dologból. Nagyon kevés többlet energiával hihetetlen eredményeket lehetne elérni. Vagy ugyanilyen gazdasági háttérrel. És hát mégse történik meg. És egyébként engem ez bosszant minden egyes rosszul megépült háznál, hogy egy újabb 100 évre egy újabb esély ment el, arra a telekre vonatkozóan biztos. Nagyon ritka az, hogy 20-30 év múlva lebontanak egy házat. Sajnos van olyan is, hát az se jó. Akik ezeket létrehozzák, és amilyen erő ezt létrehozza, szerintem az végtelenül felelőtlen.
A műsort készítették Mudri Molnár Simon, Piller Mónika, Decker Orsolya.